testvéreim, az áldás vételig helyünkön maradva, dicsérjük tovább Istenünket, keressük meg és énekeljük a 339. dicséretnek az első három versét. A 339. dicséret első verse így kezdődik: Jézus Istennek bárányja, kínjaidat az ég s föld szánja. Ünnepi Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése. Jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Testvéreim, lelkünk épülésére olvasom az élő Istennek üzenetét. Úgy, mint az írva található a Máté írása szerinti evangélium 27. részében. A 45. verssel kezdődő és az 54. verssel bezáródó ige szakaszban. Következőképpen. 6 órától kezdve pedig sötétség lett mind az egész földön 9 óráig. 9 óra körül pedig nagy fennszóval kiáltott Jézus mondván: Éli, Éli, láma sabachthani. Én Istenem, miért hagyál el engemet? Némelyek pedig az ott állók közül, amint ezt hallották, így szóltak: Illést hívja ez. És egy közülük azonnal odafutott, és egy szivacsot vett, és megtöltötte ecettel, és nátszára tűzvén inni adott neki. A többiek pedig ezt mondták: Hagyd el, lássuk, eljöjjé Illés, hogy megszabadítsa őt. Jézus pedig ismét nagy fennszóval kiáltott, és kiadta a lelkét. És ímé a templom kárpitja tetejétől az aljáig ketté hasadt. És a föld megindult, és a kősziklák megrepedeztek, és a sírok megnyíltak, és sok elhunytnak szent teste föltámadt. És kijöttek a sírokból a Jézus föltámadása után, bementek a Szentvárosba, és sokaknak megjelentek. A százados pedig, aki a többiekkel együtt őrizte Jézust, látván a földindulást és amik történtek, igen megrémültek, mondvám: Bizony, Istennek fia volt ez. Isten szent lelke áldja meg az ő igéjét közöttünk és bennünk. Jöjjetek testvéreim, válaszoljunk Isten megszólítására, hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Sem érzelmeinkkel, sem értelmünkkel igazán felfogni nem tudjuk azt, Urunk, amit Te ott, a Golgota keresztjén, elszenvedtél és végighordoztál érettünk. Nem lehet ezt igazán épp ésszel, sem megérteni, sem felfogni. Hogy hogy lehet az, aki ártatlan, szent és tiszta, odaadja az életét váltságul másokért, úgy, hogy sem hálát, sem köszönetet, sem szeretetet nem kap érte. Valóban betöltötted azt, amiért jöttél. Te lettél Isten megtöretett báránya. Az a bárány, aki eljött erre a földre, elhozta a menny dicsőségét, és a föld ahelyett, hogy befogadta volna, megölte, megtörte, elpusztította. De szeretnénk kérni téged, Szentlélek Úristen, hogy mindez, amit most olvastunk, mindez, amire emlékszünk, ne csupán emlék, ne csupán egy régi történelmi visszatekintés, hanem hadd legyen életté a számunkra. Hiszen mit sem ér Jézus golgotai keresztje, ha nem válunk olyan hitvallókká, mint a római százados. Bizony, ez Isten fia volt. Bizony, az, aki fönt a fán függött, aki elhordozta a gyalázatot, az átkot, az annak a szentnek, szent Istennek volt fia, aki eljött érettünk, hogy bűneinkből megváltson bennünket, és szabaddá tegyen minket. Szeretnénk kérni most téged. Áld meg a mai Isten tiszteletünket. Áld meg a húsvéti ünneplését ennek a világnak, a kereszténységnek, Magyarországnak, nemzetünknek és családjainknak is. Hogy valóban a te lelked kimunkálhassa bennünk húsvét örömét és azt a reménységet. Nincs olyan mélység, ahová te ne szállnál alá és ne adnál újrakezdési lehetőséget. Mutasd fel nekünk ma a kereszttitkát, a te szereteted bűnbocsánatod jelét, hogy élni tudjunk belőle. Amen. Isten igének meghallására készülve testvéreim, a 179. dicséretet énekeljük, amely így kezdődik, a bűnből hozzád sietek. Testvéreim, Istennek az az igéje, amelynek alapján szent lelkét segítségül hívva, ma az ő üzenetét hirdetni kívánom közöttünk, írva található már előbb is felolvasott ige szakaszban, a Máté evangélium a 27. részének 54. versében a következőképpen. A százados pedig, és mindazok, akik ővele őrizték együtt Jézust, látván a földindulást és amik történtek, igen megrépültek mondván, bizony, Istennek fia volt ez. Kedves testvéreim, a húsvéti ünnepkör legdrámai pillanatához érkeztünk el a felolvasott igénk szerint is, nagypéntekhez, és különösen is a felolvasott történet pillanatában, ami a szemünk elé tárul, az nem szép. Az nem kedves, az nem kellemes, az drámai és szörnyű. Jézust megfeszítették. Az ott álló emberek szeme láttára vívja haláltusáját, életének utolsó pillanatait, és végül is megtörténik az, amire mindenki már ott a Golgota keresztje alatt várt. Jézus fennszóval felkiált, és meghal. Nagy csütörtök óta a Gecsemáné kertjének jelenete óta Gyakorlatilag semmi más nem a célja a Jézust őrizetbe vevő embereknek, mint hogy ez a pillanat bekövetkezzen. Bekövetkezzen az, amit régóta terveznek, hogy Jézust elfogják, őrizetbe veszik, és elpusztítsák. Nem új keletű gondolat ez, tudjuk ezt a Bibliából. A leírásokból régóta tudjuk, hogy az írástudók, a papi fejedelmek tervezik már régóta Jézus elvesztését. Ki kell vonni őt a forgalomból. Ez volt a jelszó. Túl veszélyes. De nem azért, mert hadsereget gyűjt, és szervez maga köré, mert hódítani akar. Nem is azért, mert kiépítette a maga klientúráját, és át akarja venni a nép fölött a hatalmat. Nem is azért, mert ő egy lázadás szít vagy pártot alapít, hanem azért, mert leplezetlenül kimondja az igazságot. És ez túl veszélyes. Túl veszélyes, hogy ez a Jézus nem csak hirdet egy igazságot, hanem úgy is él. És hitelesen éli úgy az életét. Megfoghatatlan. Nem akarom részletezni, egyszer, és nem is mondom a nevét, mert lehet, hogy ismerjük egy páram, egyszer egy nagy püspökről, amikor megjelent az önéletrajzi leírása, kiderült, hogy amikor az állami egyházügyi hatóság látókörébe került, és kitalálták, hogy el kell veszíteni, és valamit találjanak ki, kiadták a parancsot. Ennyi volt ráírva a kartonjára. Túl tiszta. Megfoghatatlan. Zsarolhatatlan. Nincs mivel őt megvádolni. Aztán az a másik nagy baj ezzel a Jézussal, hogy olyan, akinek van egy olyan belső kisugárzása, amiről mindenki, még az ellensége is azt mondják, nem embertől való. Azért ezen nehezen tudnak átlépni. Ennyire lehet karizmatikus egy ember? Ennyire lehet lélekkel teli egy ember, hogy még a nép, amikor hallgatja, még azok is azt mondják, a plebs. Ez nem úgy tanít, mint az írástudók. Aztán számos olyan tény történik az egész országban, amit nem lehet már eltussolni, nem lehet szőnyeg alá rejteni. Mert jön egy vak Bartimeus, aki megy Jézus után, Jerikó kapuja után, és szívből hirdeti. Engem ez a Jézus meggyógyított. Egy vakon született ember, akit megvádol a társadalom, hogy vétkes, hogy kirekeszteni való, egyszer csak elkezdi terjeszteni. Hogy engem ez a Jézus, ennek az Istennek a fia, meggyógyított. És annyi minden történik, és nem lehet Lázárnak a feltámasztását eltussolni, hogy valamit ezzel kezdeni kell. De mit kezdjünk vele? Jézus a legveszélyesebb dolgot tette. Az akkori társadalomban és a mai ellene, ma is ez volna a legnagyobb vád ellene. Mi az, hogy kimondja az igazságot? Mi az, hogy tisztán él? Mi az, hogy nem tudják megfogni, megzsarolni, és bármennyi tanút hoznak ellene, egymás ellen vallanak, pedig sok pénzt kapta. Hogy lehetséges az, hogy végre találunk egy Júdást, aki áruló, és 30 ezüstöt kifizetünk neki, megvettük a lelkét. És egyszer csak ez a Júdás visszajön, és visszadobja a pénzt. És azt mondja, hogy elárultam az ártatlan vért. Tudjátok, mi a döbbenetes? Ki az első, aki a passió történetben Jézusról bizonyságot tesz? Az árulója Júdás. Elárultam az ártatlan vért. Döbbenetes ebben a passió történetben, és most, hogy végig gondolva Jézus életét, meg ezt az egészet, amit mi nagypénteknek hívunk, hogy az emberiség történelmében hányszor történt ez már meg. Találunk végre valakit, aki igazat mond, igazat hirdet, aki igazán cselekszik, és figyeljétek meg, mi történik. Először felkapjuk, sztárt csinálunk belőle, imádjuk, aztán elveszítjük, megöljük. Túl sok, túl veszélyes. Ha csak ebből a szemszögből nézzük, testvéreim, Jézus életét és értékeljük, akkor szinte törvényszerű volt, hogy előbb-utóbb a veszélyre törnek. Törvényszerű volt, hogy előbb-utóbb, ha más nem, ármánnyal elpusztítják. Gondoljátok végig, az elmúlt hetekben az Isten tiszteleteken arról beszéltünk, hogy milyen történelmi tényszerűségeket lehet felfedezni a Bibliában Jézus halálának, életének és feltámadásának kapcsán. Csak egy párat hadd említsek meg. Történelmi tény, amit most is felolvastunk. Sötétség volt a földön Jézus halálakor. Történelmi tény, hogy a templom kárpítja ketté szakadt. Történelmi tény, hogy bevonulnak Pilátushoz a papi fejedelmek, és nem elég, hogy megőlik Jézust, leszedetik még a szombat előtt. Micsoda álságos történet, mert jön a szent ünnep, de előtte a hullát eltemetjük, akit megöltünk. Lezáratják a sírt, kirendelik a katonákat. Elmondtam múlt héten, mit jelentett egy római légionáriusnak elhagyni az őrhelyét? Halálbüntetést. Történelmi tény, hogy mikor az asszonyok kiérkeznek, se kő, se katona, se Jézus teste. Az a döbbenetes, hogy 2000 év óta, és nekünk is, nekünk 21. századi embereknek is, ez még mindig kevés ahhoz, hogy megértsük a valóságát és igazságát annak, ami nagypénteken a Golgotán történt. Bármennyi tényt, bármiféle érvet hoz az emberiség, a történelmet író, politikát író embere, ameddig a Golgota keresztjének titkát nem értjük, semmit nem értünk az egészből. Mindenki tudja 2000 év óta. Még a leghitetlenebb ember is. Ha más nem a Bibliából. Ott nem egy kivégzés történt. Nem egy a sok közül. Ott valami történt. De hogy mi? Azt kéne észrevennünk. Megértenünk. Éppen ezért, testvéreim, a felolvasott ige alapján három szempont szerint szeretném körbejárni ezt a történetet. Az első az emberi szempont. Mit lát egy ember, ha nézi a keresztfán függő Jézust? Emberi mérce szerint. Mit kéne, hogy lásson a kereszténység? És mit kéne, hogy lássak én, mint egyéni ember? Mi az emberi értelmezés lényege? Kedves testvéreim, az emberi értelmezésnek tökéletes bizonyítékát adja elénk a passió történet. Az ember bármire képes. Nekünk 21. századi embereknek visszatekintve a 20. századra nem kell külön magyarázni, a történelmet vizsgáljuk. Két világháborút követően az ember bármire képes. Rosszabb az állatnál. Merjük kimondani. Megeszi, elpusztítja önmagát. Megeszi a társát, a szeretteit, a népét, a földjét, 21. század, globális katasztrófa. Az ember rosszabb az állatnál. Bármennyire fáj, ez a mai humanista, nem tudom én milyen, az embert, az antropológiát középpontba állító társadalom, világideológia. De sajnos legbelül mindannyian tudjuk. Igaza van. Igaza van ennek az igazságnak. Nézzétek meg, hogy mi történik. Hogy Jézus szinte törvényszerű volt, hogy elfogják. Papi fejedelmek semmit nem bíztak a véletlenre. Nagyon profin csinálták. Először is találnak egy embert a saját köréből, aki elárulja. Mennyire törvényszerű, hogy így fog történni. Egy ember biztos, hogy találtatik. Ha más nem, megvesszük. Meg is vették Júdást. Aztán mi történik? Olyan pontokat hoznak fel ellen, amiről mindenki tudja, hogy nem igaz, de olyan súlyos vádak, hogy ennek csak egy végkifejlete van. Figyeljétek meg, miket mondanak. Azt mondta ez a Jézus. Nem kell adót fizetni a császárnak. Emlékszünk rá, mit mondott Jézus? Adjátok meg Istennek, ami az Istené, a császárnak, ami a császáré. Mit jelent ez? Lázadást. Emlékeztek, mit hoznak következő vádként? Azt mondta ez a Jézus, 3 nap alatt lerombolom a templomot, majd újraépítem. Ezt úgy hívják, hogy blaszfémia, Isten káromlás. Mire gondolt Jézus? Mindannyian tudjuk, mire. Halálára és feltámadására. Aztán nézzétek meg, hogy Pilátus elé milyen érvet dobnak be, ami ellen nem tud mit kezdeni. Ő a zsidók királya. Ja, hogy lázadást jöjjön ki az egész tartományba. Az emberi értelmezés alapján, testvéreim, és fontos, hogy erről beszéljünk, főleg most, hogy a kereszténység megerőtlenedését éljük át. Nem más Jézus, mint egy forradalmár. Sokan ki is mondják. Tessék fölmenni az internetre. Elolvasni egy pár cikket a kereszténység értelmezéséről, mondjuk nem a konzervatív oldalakról. Jézus nem más, mint egy forradalmár. Sőt, van, aki azt mondja, ő a zélótáknak egy könnyebb, puhább változata. Tudjuk, kik voltak a zélóták? A zélóták voltak az akkori forradalmárok. Jézus tanítványi körében is volt egy. Elrejtették a kardot a palást alatt, jött egy római katona, kihúzták, megölték. Ennyi. Az a két lator, aki Jézus mellett van a Golgotán, pont az előtte lévő lázadás eredményeként kerül oda. Ezért válik érthetővé a lator mondata, hogy mi méltán szenvedünk. Ha ma Jézus meg kellene fogalmazni, mai politikai elemzőknek, vagy nem tudom én, filozófusoknak, azt mondanák Jézusról, vagy azt lehetne mondani, hogy jó szándékú idealista. Aki meghirdet egy olyan világot, amiről mindenki tudja, szinte nevet a markába, hogy ilyen nincs. A jó győz a rossz felett. Tudtok az emberiség történetében egy olyan korszakot felidézni, ahol tartósan a jó győzött a rossz felett? Ilyeneket mond ez a Jézus, hogy először ne a magad érdekét, hanem a másik érdekét nézd. Hogy jobban szeresd a másikat önmagadnál. Hogy ne lépj át a földön fekvőn, ne tiporj el senkit. Ha egy mérföldre kényszerítenek, menj el 2-re. Hát mi ez, ha nem idealista? Nem tudom én, milyen filozófia. Azt hirdeti ez a Jézus, hogy Isten győzni fog a sátán felett. Tessék végig gondolni a történelmet. Igaza lett? Ha ma meg kéne fogalmazni ennek a Jézusnak a hitét, akkor olyan dolgot mond emberi mérce szerint, hogy ő még hisz a mesékben. De tudjuk, hogy ez nem igaz. Szegény Jézus ide jutott. Volt 3 aktív éve. Nem lett igaza, a külső szemlélők szerint annak van igaz, aki a Golgota keresztje alatt azt mondja. Emlékeztek erre a mondatra? Hagyd el! Meglátjuk, eljön-e Illés. Megszabadítja őt. De nem jött se Illés. Nem jöttek az angyalok. Jézus nem szállt le a keresztről. Meghalt. Tehát vesztett. Vége a forradalomnak. Vége a szép álmoknak. A szép tanoknak. Még egy mondatot hadd mondjak el ezzel kapcsolatban. Végignéztem, hogy nagy vallás alapítók hogyan haltak meg, most mikor készültem. Nem akarom részletezni. Van, amelyik szerető feleségének karjába. Egyetlen egy volt, aki háborúban. Az összes többi párnák között, ágyban, gazdagságban. Hát ez a Jézus járt legrosszabbul. Ez, aki a kereszténységet alapította, mert római korba született, ott meg ez volt a kivégzés. Ilyet is lehet olvasni. Emberi mérce szerint. De mi is az igazság? Hogyan kell látnunk és értelmeznünk nekünk, keresztényeknek? Kedves testvéreim, 2000 év teológia történetét és dogmatikáját, a Biblia nem tudom hány ezer versét nem lehet 2 percbe elmondani. Ezért szeretném egyetlen egy rövid mondatba összefoglalni nagypéntek üzenetét. És talán nem nagy képűség, a teológia üzenetének központjába ez áll. A Golgota keresztjén összecsapott az az igazság, amit így hívunk, Istennek ítélete és szeretete. Az ítélete azért, mert a bűn zsoldja a halál. Lesújtott az ítélet. A szeretet azért sújtott le Jézusra, hogy rád ne keljen. Ennyi az egész. Minden ezért történt. Lesújtott az Isten, feláldoztatott Isten bárány. Mert Isten igazságának elég tételt kellett venni. De és akkor innentől kezdve kezdjétek el értelmezni a Biblia üzeneteit, a tékozló fiú példázatát, az elveszett lyuk, az elveszett drakma, és sorolhatnám tovább, hogy ez a Jézus odaállt, és azt mondta Istennek, elvesztek, elgurultak, nem érdemelnek semmi más, csak halált. De itt vagyok én helyett. Emlékeztek, amikor Jézus megjelenik a Jordán partjánál, mit mond ez a keresztelő János? Ez a furcsa szerzet, aki ilyen átmeneti alak ebben az egész Bibliában, Ószövetség és Újszövetség között. Egy torzomborz valaki, aki ruhába öltözve kiáll és kiabál mindenfélét. Jön le Jézus a domboldalról, és mit mond János? Unokatestvérek voltak. Mondhatta volna, az ott jön az unokatestvére. Ott jön Mária és József gyermeke. Ott jön az, akiről majd sokat fogtok hallani. Ezzel szemben ennyit mond. Ími az Istennek báránya, aki elveszi a világ bűneit. És nem mond többet. Két ezer év óta tudjuk, mi keresztények, hogy ott a Golgotán valami más történt, mint egy csupán, profán kivégzés. Gondoljátok végig Jézusnak. Csak a 7 szavát. Legyen legalább annyi időnk így nagy héten. Vedd a kezedbe a Bibliát, olvasd el, és engedd a lelkeden át. Imádkozik a kivégzőjért. Római leírások szerint, amikor valakit keresztre feszítettek, az volt a dicsőséges halál, hogy káromkodtak, szitkozottak, szitták a császárt. Ő azt mondja, atyám, bocsáss meg nék, mert nem tudják, mit cselekszenek. föl sem fogták az akkoriak. De vajon a maiak értik? Figyeljétek meg, mit csinál. Odaáll a szenvedő mellé, úgy, hogy ő szenved. Ezért mondja a Latorna. És lenéz a keresztről, és mivel a családnak ő az elsőszülött fia, és József már halott, ezért nem feleti. Ő az anyukájának gondviselője. És mondja Jánosnak, imhol a te anyád, és imhol a te fiad. Figyel az írásokra. 32. Zsoltár. Éli, éli, láma sabachtáni. A haldokló ember utolsó imája az Isten felé. Hihetetlen ez a Jézus. Éppen ezért. Mit értsünk mi keresztények? Jézus kereszt halála nem egy szomorú sors végkifejlete. Jézus kereszt halála nem egy elkerülhetetlen végzet, hanem a tudatos, bűnbocsátó, Isten szeretetének örök érvényű elképe. És nincs más. Nem véletlenül lejegyzi Máté. Ími a templom kárpitja kettészakadt. Nagyon-nagyon egyszerűen, és ígérem, nem fogom sokáig húzni. Tudjátok, mit jelentett ez a kárpit? A szentek szentjét elválasztotta a templom többi részétől. A képet akarok használni, pont ugyanolyan a katolikus templomban, az oltárhoz nem léphet be senki, csak a pap. De ez abban az időben nem így volt. Egy évben egyszer léphetett be a főpap. És az volt a hit, hogy Isten bent lakik, időnként megjelenik, vagy ott van, ki tudja, mert csak a főpap egyszer látja egy évben, mi itt vagyunk kint emberek, és az Isten él ott, mi megélünk itt. Azt mondja Jézus, a templom kárpitja ketté szakad. Azt mondja Jézus, én vagyok az út, az igazság és az élet. És mivel meghaltam, mivel beteljesítettem, mivel felhangzik egy új élet nyitánya, amikor azt mondja, elvégeztetett, megnyílik az út. Figyeljétek meg, hihetetlen, csak a Bibliát kéne ismerni a mai embernek. Hogy szabadította meg Isten a népét? Megnyílt az út a tengeren. Hogy mutatott utat? Felhőoszlopban, tűzoszlopban ment. Hogy nyílt meg az ég, és utat mutatott a mennyig? Jézus születésekor ugyanígy. Csak érteni kéne a jeleket. Idén ezért írtam le az Alsó Őrsi meg a Lovasi újságban is. A természet tudja, mit jelent. A feltámadás, az újjászületés, hogy mit jelent az új élet, vajon mi tudjuk-e? És végül, mit értsek én alatta? Ez a római százados azért döbbenetes, amit mond, mert ugye ő volt az, akit megbíztak azzal, hogy a kivégzést teljesítse, miután elfogták Jézust. Ez a százados végigkísérte Jézust nagy csütörtök estéjétől kezdve, nagy péntekig. Látta, amikor ez a lelkes Péter, aki egy pillanat alatt szerte foszni, kihúzza a kardját és levágja a főpap fülét, főpap szolgájának fülét. Mit csinál ez a Jézus még ebben a szorult helyzetben, és odalép, és meggyógyítja. Látta és hallotta, amikor elvitték Kajafáshoz. Látta és észrevette, hogy a tanúkat kívülről szedik össze pénzért. Látta, hogy elviszik Pilátusod, és Pilátus küzd érte, hogy semmi bűn nincs benne. Látta, hogy a háttérben mit agyalnak az írástudók és papok. Hát, hogyha Pilátus nem ítéli el, akkor vigyük el Heródeshez, elvittük Heródeshez, ott sem kap ítéletet, vigyük vissza Pilátushoz. A legesleg végén találjuk ki a Barabás sztorit. Végighallgatja Jézus 7 szavát a kereszttől. Elsötétül a nap. A menny érti. Megrendül a föld. A föld érti. És áll egy pogány ember, egy katonaviselt, durva lelkű ember Jézus keresztje alatt. És ő még érti. Hihetetlen teológiai üzenete van. Megint egy pogány tesz hitvallást Jézusról. És ez a durva lelkű ember rájön arra, ami a Golgota keresztjének titka. Itt nem egy forradalmárt, nem egy idealistát, nem egy vallás alapítót végeztek ki, hanem bizony ez Isten fia volt. És eljut odáig, hogy megérti. Bűneink bocsánatának egy záloga van. Jézus Golgotai keresztje. Hogy meghalt, és majd feltámad. Helyettes áldozat. Drága testvéreim, adja meg az élő Isten, hogy egyszer az életünkben ez megtörténjen. Meg kell érteni, bármennyire fájó. Nem csak az ember rosszabb az állatnál. Mi is bűnösök vagyunk. Te is, én is. És nincs más érv Isten előtt. Csak ez az egy, hogy szeretetből, hálából megköszönni Jézusnak, hogy meghalt érettem. És hadd fejezem be azzal, amikor Jézust kérdezték, hogy hogyan szeressünk, hogyan tiszteljünk, mit csináljunk, mit imádkozzunk. Figyeljétek meg, Jézus egyszer nem mondta. Tiszteljetek, írjatok rólam könyvet, emeljetek szobrot nekem, emlékezzetek meg rólam, amikor majd a vallásotok elterjed. Egy dolgot mondott. Szeresd az Urat, és szeresd a másik embert. Mert Jézust megérteni, az Isten szeretetét elfogadni, csak válasz szeretettel lehet. Hiszed-e, hogy mindez érettet történt ott? Ez a kérdés. Imádkozzunk. Köszönjük, hogy volt isteni erőd végvinni a keresztet, elszenvedni a megaláztatásokat, hogy nem fordultál meg, nem mondtad, hogy elég, nem engedtél a kísértésnek, mikor mondták, hogy szállj le a keresztről, mert tudtad, hogy ez olyan túl olcsó lenne, és talán akkor egy páran még lehet, hogy hinnének is benned. De mi lenne utána az emberiséggel? Mi lenne utána velünk? Ha nem történt volna meg az, aminek meg kellett történnie a bűneset után. Hogy valakinek el kell hordozni Isten igazságos ítéletét. Köszönjük, hogy ezt megtetted életünk és helyettünk. És kérünk téged, hogy munkáld bennünk annak a felismerését, annak a bizonyosságát, valóban mély rádöbbenését, hogyha most élnél ebben a 21. században, mi ugyanúgy bűneinkkel együtt keresztre vernénk most is. Köszönjük, hogy nem erre néztél, hanem elhangzott szádról az Atya felé, a menny felé, a föld felé, az emberek felé. Ez a csodálatos szózat elvégeztetett. Elvégeztetett a feltámadás, az örök élet reménységének útja és lehetősége. Segíts nekünk! Segíts, hogy megerőtlenedett hitetlen világunkba, a mi életünkbe is. Ennek ereje felépítesse azt az országot bennünk és közöttünk, amit meghirdettél. Hogy Isten országa nem itt és nem ott van, hanem mi bennünk. Így áld meg húsvéti ünneplésünket. Adj nekünk húsvéti örömet, reményt és újrakezdést, hogy elhangozhasson világosan az életünk felett egyen-egyenként a te szádból megbocsátottak néked a te vétkeid. Eredj el, és többé ne vétkezzél. Köszönjük, hogy meghallgatsz minket. Amen. És néhány pillanatig maradjunk csendben, és mondjuk el imádságainkat Istennek. Most mondjuk el együtt az Úrtól tanult imádságot. Ti azért így imádkozzatok. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma. És bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Hirdettem a testvéreknek az adakozás lehetőségét. Hirdettem ünnepi alkalmainkat. Vasárnap, az ünnep első napján megterítjük az Úrnak szent asztalát. A templomba leszünk testvérek, tessenek felöltözni. És úrvacsorás istentiszteleti közösségben ünnepeljük húsvét szép ünnepét. Az énekkar is szolgálni fog. Úgyhogy várjuk szeretettel a testvéreket, hozzátartozókat. Hétfőn az ünnep második napján legátusunk érkezik közénk, Kádár Roland, másodéves teológus hallgató testvérünk fog szolgálni közöttünk. Első nap az úrvacsora osztásban is fog már segédkezni. Itt szeretném megjegyezni, hogy gyülekezetünk rendje szerint a legátus perselyt elhelyeztük. Kérem a testvéreket, hogy adományainkat úgy szálljuk oda, hogy abba a perselybe is tegyük az ő legátumát. Szeretném hirdetni a testvéreknek, amit már több fórumon is megerősítettek egyházi vezetőink is, hogy a kisebbség védelmi nyilatkozat, amely olyan sokak számára ismerté vált már. Ez egy ilyen kardinális nagy, nem tudom ki ismeri, szerintem mindenki hallott már róla. Egy a lényeg, hogy még egy jó pár száz aláírás hiányzik, és azt kérték körimélben is többek között vezetőink, püspökök és zsinat is kiadották körlevelet. Április 2-án, 2-án, 3-án jár le a határidő, 3-án. Interneten keresztül lehet, akár aláírni, a postahivatalokban is alá lehet. Járulunk hozzá aláírásunkkal ehhez az ügyhöz, hiszen ez nem csak általánosságban, hiszen a magyarságot is, határon túli magyarságot is érintő kérdésről van szó. Ha összegyűlik 1 millió aláírás, akkor kötelező ez az aláírási mennyiség az Európai Parlamentet, tanácsot arra, hogy tárgyalják a kisebbségnek a törvényét. Nem tudom, jól mondtam el, Sanyi? Jól mondtam el? Jól mondtam el. Akkor kérem a testvéreket, akit Isten lelke indít, tegye meg, hogy hozzájárul ehhez a nyilatkozat aláírásával. Végezetül az áldás vételére készülve, testvéreim, énekeljük a 342. dicséretünket, annak az első 3 versét. A 342. dicséretünk első verse így kezdődik: Jézus világ megváltója, üdvösségem megadója, majd fennállva fogadjuk Isten áldását. Az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, Istennek, a mi atyánknak szeretete, és a Szent Élek Isten közössége legyen és maradjon ti véletek, most és mindörökké. Amen. Áldás, békesség, Isten velünk.